Miért? Bizonyosan megvan ennek is a maga titokzatos oka. Jól gondoltam. A kislány követ dobált, majd felkapaszkodott a sziklára. No most mindjárt édes gyökeret fog enni, mert városi gyerek és a városi iskolába járt. A paraszt gyerekek sose eszik meg az édes gyökeret. Nem, a kislány elhaladt a páfrány mellett, tehát falusi gyerek volt. Közeledett a boróka fenyőkhöz. Egyszerre észbe kaptam. Boróka ágakat fog vágni, érthető, hiszen szombat van. Nem. Rátámadt ugyan az egyik boróka fenyőre, s az egyik ágat félig le is nyisszantotta, de aztán tovább ment. Kávébükkönyt fog vágni, persze, hogy azt. Nem. Tovább kapaszkodott, és eljutott az erdő szélére. Ott megállt, és úgy tett, mintha kiszemelné az alacsonyabb ágakat, amelyek sűrűn tele voltak zöld levéllel. Egyszerre csak hirtelen felkapta a fejét, és nyomon követett a tekintetével valamit a levegőben. Bizonyosan valami madár röppent fel előtte. Láttam a mozdulataiból, mert éppen olyan apró, staccato-szerű rándításokkal feszítette egyre hátrább a nyakát, mint ahogy a barázda billegető szokott repülni, amelynek a repülése meg-megszakadó zuhanáshoz hasonlít. Végül kezdi elárulni a szándékát, mert bal kezével megfog egy ágat, és vágja-vágja apróra, apróra. De miért aprít fenyőfa ágat? Hiszen ez csak temetéshez való, és a gyermek nincs gyászruhában. Ellenvetés? Hát, ha nem rokona a halottnak. Ez is igaz. A rőzse olyan apró, hogy nem jó seprőnek sem, és nem való arra se, hogy felhintsék az előtornácon. Bent a szobában pedig nálunk csak boróka rőzsét szoktak a padlóra szórni. Talán Dalarnéból való a kislány, ahol fenyőt használnak boróka helyett? Nagyon mindegy. Most valami új dolog történik. Három rőfnyire a kislánytól egy tehén dugja ki a fejét, és bőg. Látom a nyitott száján és a hátrafeszített nyakán. A kislány abba hagyja a munkáját, és a teste megmerevedik ilyettében. Annyira megrémült, hogy nem tud menekülni. A tehén közeledik. A gyermek ijegysége áramváltozást okoz az idegekben, és bátorsággá lesz. Baltáját fölemelve neki megy az állatnak, amely némi tétovázás után bosszankodva tudomásul veszi, hogy barátkozását nem értették meg, és visszahúzódik sötét búvó helyére. Egy pillanatig valóban magam is megrémültem, és olyan mozdulatot tettem, mintha meg akarnám védelmezni a gyermeket. De most immár megszűnt a veszély. Félretettem a messzelátót, és azon tűnődtem, milyen bajos békében maradni. Ejnye, ejnye, nyugodt otthonomban üldögélve belerántódom ilyen távoli drámákba. És aztán azon töröm a fejemet, mire kell vajon a fenyőrőzse. Házi szomszédjaim falura utaztak, és én érzem, hogy a lakások üresek. Úgy érzem ezt, mintha valamilyen feszültség megszűnt volna. Azok az erőkoordináták, amelyek megvannak minden családban férj, feleség, gyermek és cselédek formájában, az akaratnak ezek az összetevői nincsenek ott immár a szobákban. És a ház, amelyet mindig úgy fogtam fel, mint villámtelepet, amelyből erőt merítek, megszüntette az áramszolgáltatást. Összerogyok, mintha megszakadt volna minden kapcsolatom az emberiséggel. Az a sok apró hang, amely a különböző lakásokból kihallatszott, ösztökélőm volt, és most hiát érzem. Még a kutya is, amely éjszakai elmélkedésekre vagy egészséges haragkitörésekre szokott felriasztani, ürességet hagyott maga után. Az énekesnő elnémult a szomszédban, és nem hallom többé Beethovent. A telefon sem zizeg többé a falon, s amikor a lépcsőn járok, visszhangozni hallom lépteimet az üres lakásokban. Vasárnapi csöndesség van egész héten át, s a régi lárma helyett a fülem kezd csengeni. Mintha megszólalnának a saját gondolataim. Mintha telepátikus kapcsolatba lépnék összes távol lévő barátaimmal, rokonaimmal és ellenségeimmel. Szabályos, hosszú beszélgetésekbe bocsátkozom velük, vagy keresztül rágom magamat újra régi vitákon, amelyeket társaságban, kávéházakban folytattam. Cáfolom a felfogásukat, védem a saját álláspontomat, beszédesebb vagyok, mint amikor mások is hallanak. Gazdagabbnak, könnyebbnek találom így az életet. Kevésbé őrül meg, kevésbé koptat el, és nem keserít. Néha annyira fokozódik ez az állapot, hogy vitába szállok az egész nemzettel. Érzem, miképp olvassák utolsó könyvemet, amely még kéziratban van. Hallom, miképp vitatkoznak rólam távol-közel. Tudom, hogy igazam van, és csak azon csodálkozom, hogy ezt nem látják be. Egy újonnan felfedezett tényt közlök velük, és ők tagadják, vagy lenézik a forrást, kétségbe vonják a tekintét, noha egyébként ők maguk is hivatkozni szoktak rá. Állandó harcot, támadást, ellenségeskedést érzek. Ellenségei vagyunk egymásnak kétségtelenül mindannyian. S csak akkor vagyunk jó barátok, ha arról van szó, hogy együtt kell harcolnunk. Bizonyára ez a világ sarja. De ez a befelé irányuló élet, bármennyire mozgalmas is, néha híját érezteti velem a valóságnak, mert érzékeim, amelyeket nem használok, gyakorlás után sóvárognak. Mindenek előtt hallani és látni akarok, mert különben elkezdenek érzékeim saját felelősségükre működni régi megszokásból. Ki sem mondtam még ezúttal, a kívánságomat már is teljesült. A térség az ablakaim előtt kezd megtelni csapatokkal. Először gyalogsággal. Ezek olyan emberek, akik fémcsövekben gázfejlesztő anyagokat hordanak, amelyek, ha meggyulladnak, ólomdarabokat löknek ki. Alul kettéhasított csíkoknak látszanak. Majd emberek és négylábú állatok mozgékony kombinációi következnek. Ez a lovasság. Mikor egyedül vágtatva közeledik egy lovas, a ló éppen olyan mozgást végez, mint a habokon a hánykolódó csónak, az ember pedig a kormány mellett ül, de bal kézbe fogott vitorla feszítő kötéllel kormányoz. Ha viszont zárt oszlopban nyomul fel a század, akkor olyan, mint egy hatalmas erő paralellogramma, amely több száz lóerővel hat a távolból. Legnagyobb hatása azonban a tüzérségnek van, főképp, mikor versenyt vágtat. Ilyenkor úgy reng a föld, hogy a függőlámpám is csörömpöl belé. És amikor lekapcsolják és elsütik az ágyúkat, magától megszűnik a fülem csengése. Amíg meg nem szoktam az ágyúzást, erőszakoskodásnak éreztem, de néhány napi lövöldözés után nagyon üdvösnek találtam a durragást, mert megakadályozta, hogy bele ne süllyedjek az örök némaságba. És a hadijáték, amelytől kellő távolságra vagyok, úgy tűnik fel előttem, mint valami színjáték, amelyet az én kedvemért adnak elő. Az esték egyre hosszabbak lesznek, de tudom tapasztalásból, hogy az ember nem mehet el hazúról, mert az utcák és a parkok tele vannak szomorú emberekkel, akik nem utazhattak el falura. Mihelyt ugyanis a jobb módúak kiürítették a város legfinomabb helyeit, előbújik a külvárosok szegény népessége, és elfoglalja a megüresedett helyeket. Olyan a város, mintha lázadás volna benne, s minthogy a szépség együtt jár a gazdagsággal, a látványosság nem gyönyörködtető. Egyik vasárnap este, amikor egyenrangúnak éreztem magam a rosszabb módúakkal, elhatároztam, hogy elszabadulok hazúról sétakocsikázásra, hogy embereket lássak. Intettem egy bérkocsisnak az új híd mellett, és beszálltam. A kocsist józannak láttam, de volt valami az arcában, ami egy kicsit nyugtalanított. A strand úton lefelé hajtott, és észrevettem, hogy balfelől egész emberáradat hömpölyök tova, mialatt én folyton jobbra néztem, ki a vízre, szigetek és öblök fölött a kéklő hegyek felé. Egyszerre csak valami történik elől, ami magára vonja a kocsis figyelmét épp úgy, mint az enyémet. Egy nagy kóborkutya, kócos bundájú, kövér, farkas formájú, amely mintha birkának akarna látszani, alacsony homlokú, gonosz tekintetű és olyan piszkos, hogy a színét sem lehet meghatározni, versenyt fut az előső kerekekkel, és hébe-hóba neki iramodva megpróbál felugrani a bakra. Egy ízben fel is ugrik, de a kocsis lerúgja. Miféle kutya ez? Kérdeztem, elcsodálkozva részint a szörnyeteg ügyességén, részint az egész kaland furcsaságán. A kocsis felelt valamit, amiből megértettem, hogy nem az ő kutyája.